a zenemestereit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Második alkalommal rendeztek úgynevezett iskolatábort Rómában, a Szent István házban, az Olaszországban élő magyar gyermekek számára. A tábor idei témája ez volt, ismerd meg hazádat, Magyarországot. A második olaszországi diaszpóra iskolatábor a külföldi Magyar Cserkész Szövetségen keresztül a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata támogatásával valósulhatott meg. Szíriából szomorú hírek érkeztek a napokban, hiszen újabb brutális támadások érték a kisebbségeket, köztük a keresztényeket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Ez elfogadhatatlan, a nemzetközi közösségnek határozottan fel kellene lépnie ezen támadásokkal szemben. Gideon Szár izraeli kollégámmal áttekintettük a régióban kialakult helyzetet, és egyetértettünk, hogy határozottan el kell ítélni a szíriai kisebbségek elleni támadásokat, írta Szijjártó Péter. Elfogták a palágykomoróci görög katolikus templom feltételezett gyújtogatóját, közölt az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai részlege a Facebook oldalán. A 28 éves helyi férfi ellen büntetőeljárás indult, nemzetiségek, illetve felekezetek elleni uszítás, valamint szándékos gyújtogatás miatt. Az ukrán hatóságok állítása szerint a provokáció célja az volt, hogy destabilizálják a helyzetet a határmenti régióban, és az ellenség számára megteremtsék a szükséges információs képet. Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát, hanem a saját biztonságát kellene megerősítenie, mondta miniszterelnök politikai igazgatója Aspenben a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. A magyar álláspont emiatt egyedülálló, az ukránok saját magukért harcolnak, és ehhez joguk is van, de ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak, mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal, jelentette ki Orbán Balázs. Jóváhagyta pénteken az ukrajnai háború kezdete óta 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntető intézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. Két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető októberben és novemberben. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcvezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin még pénteken. Az egészségablak alkalmazás új funkciója segít minél korábbi szakrendelési időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani, tudatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Országszerte 1000 vízügyi szakember dolgozik az aszály elleni küzdelemben, és azon, hogy segítsék a bajba jutott tógazdaságokat, halas és horgásztavakat üzemeltető vállalkozásokat, mondta el a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre, aki az aszályvédelmi operatív törzs vezetője is, közölte, arra törekednek, hogy ahol van szabad vízkészlet, abból annyit juttassanak a tájba, amennyit csak lehet. Eddig mintegy 180-200 millió köbméternyi plusz vizet emeltek át a felszíni vízfolyásokból, és helyeztek ki a tájba. Ennek a táj ökológiai állapotának javítása mellett a növényzet és az állatok vízzel való ellátásában és a vadak itatásában is jelentősége van. Már második éve tart a tartós vízhiány, a kis vízfolyások és a csatornák nem tudnak megtöltődni vízzel. A konföderáció ellenzéki tömörülés kezdeményezésére mintegy 80 lengyel városban, köztük Varsóban is tartottak tüntetéseket a kormány és az Európai Unió migrációs politikája ellen. A konföderáció a jobboldali szervezetekkel és a foci szurkoló klubjaival együttműködve hívta össze a tiltakozókat. A tüntetők lengyel zászlókat és a határvédelmi mozgalmat támogató transzparenseket is vittek. A mozgalom keretében az utóbbi hetekben a nyugati határ térségében polgárőrségek szerveződtek a Németországból visszatoloncolt migránsok miatt. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett derült lesz majd az ég, az ország keleti felén van esély záporra, zivatarra, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztást rendelte jövő hét csütörtökig az országos tisztifőorvos. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Dobó István Vármúzeum új Szent Lászlót bemutató kiállításáról szólunk. Utána ellátogatunk az ELTE etológia tanszékére, és bemutatjuk John Savert, oxfordi teológia professzor Mennyországról írott könyvét. Végül Bozók Ferenc atya olvassa fel a fecskékről szóló írását. S a részletek. Új időszaki kiállítást nyílt a Dobó István Vármúzeumban a múlt héten Szent László történetek, helyszínek, legendák címmel. A Lengyel Kutatóintézet és múzeum munkatársai által készített kétnyelvű tablókiállítás a magyar és a lengyel nép által egyaránt tisztelt Szent Királyunk Kárpát-medencében fellelhető emlékhelyeit, legendáit mutatja be. Erről Balázs István Miklóst, a Lengyel Kutatóintézet és múzeum igazgatóját hallják.
Az EGRI Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megkeresésére hoztuk ide ezt a kiállítást. Az újonnan, tavaly újonnan felállt önkormányzat elődjéhez hasonlóan nagyon jó kapcsolatokat ápol a Dobó István Vármúzeummal, és hát nekünk is budapesti intézményként ez egy remek lehetőség, hogy itt a teljes vakáció során megtekinthető lesz majd ez az időszaki kiállításunk, úgyhogy ilyen szempontból itt sok különböző intézménynek a közös érdeke és az együttműködése hozta azt, hogy ezt a kiállítást most ide hoztuk.
Történetek, helyszínek, legendák, ez a hármas felosztás mutatja be Szent Lászlót. Kezdjük a történetekkel.
2017-ben alkottuk meg ezt a kiállítást a Szent László emlékév alkalmából. Szerettünk volna Szent László lengyel származására, az ő lengyel kapcsolataira koncentrálni, de ezekről ugye nagyon keveset tudunk. Krónika, illetve legenda részletek árulkodnak sok szempontból László alakjáról. Ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy nem egy klasszikus száraz történeti életrajzot vonultatunk fel, hanem a kiállítás szöveges anyagát, a történet, illetve legenda részt, ezeket krónika részletekből, legenda részletekből állítjuk össze. Ezeknek a lengyelre fordítása volt a legnagyobb kihívása. Kiállítás elkészültekor, törekszünk arra, hogy...
Arhaikus magyar nyelvet, arhaikus lengyelre?
Pontosan, úgyhogy, hogy ne sikadjon el sok, de hát ez olyan szakfordítási kompetencia kellett volna, ami még nálunk sem áll rendelkezésre, de a visszacsatolások alapján sikerült ezt a feladatot megoldani, így tudott kétnyelvű lenni ez a kiállítás. Ami pedig a helyszíneket illeti, az pedig már az illusztráció témakörébe tartozik, itt szintén egy talán nem tipikus döntést hoztunk. Az ismert krónika, részletekképes krónika illusztrációi helyett összegyűjtöttük egy nagyon komoly országjárás, sőt régió járás keretében azokat a helyszíneket a Kárpát-medencében, amelyek Szent László nevét viselik. Ez a Muravidéktől Erdélyig tartó utazás volt, és ezek a Szent László nevét viselő településekről készült néhány fotó, és az ő rövid leírásuk adja a kiállításnak a képi, illetve fotóanyagát.
A legendák a legerősebb része ennek a bemutatásnak. Ennyire legendás király volt ő már életében is?
Igen, erről is árulkodik, hogy szenti avatása sem váratott olyan nagyon, nagyon sokat magára. Életében is legendás volt, és hát, hogy megyünk vissza az időben, már pedig László ugye nem sokkal az írott források, a magyar államra vonatkozó írott források megjelenése után uralkodott. Kénytelenek vagyunk uhatatlanul is, és ezzel a középkorászok is hasonlóképpen vannak krónika részletekbe és legenda elbeszélésekbe kapaszkodni. Főleg a legendák azért is nagyon fontosak, mert kicsit árnyalják azoknak az uralkodói figuráknak az alakját, akiket mondjuk a krónika részletekből ugye azt tudjuk meg, hogy a krónikás korából visszatekintve az adott uralkodó milyen pozíciót foglal el a dinasztikus leszármazásban. A legendák talán egy kicsit többet tudnak segíteni abban, hogy a korabeli teljes társadalom szemében, vagy a korabeli értékelésben milyen helyen volt egy uralkodó.
Kicsit mutassuk be ezt a lengyel szállat, ami László életében volt?
Hát László életének az elsődleges lengyel szál az a származás. Az édesanyja lengyel volt, második Mieszko lengyel uralkodónak, előbb királynak, majd később fejedelemnek a lánya. A nevét nem ismerjük, van két esélyes, a Riheza, illetve az Adelaida, ez egy máig tartó baráti, de vita lengyel és magyar történészek között, hogy vajon hogy is nevezhették ezt a hölgyet. Azt is tudjuk, hogy László Lengyelországba született, mikor a különböző trónharcok miatt, illetve belső magyarország viszályok miatt édesapja későbbi első Béla Lengyelországba menekült, azonban a születési helyét sem ismerjük Lászlónak, és az is biztos, hogy a gyerekkorának az első néhány évét Lengyelországba töltötte. Ez megint csak vitás kérdés, hogy két éves a legkisebb kor, ami a történészek szerint László Magyarországra településének az idején ő betöltötte, de olyan is akad, aki azt állítja, hogy 9-10 éves koráig lengyel udvarokban nevelkedett.
Akkor tudott is lengyelül, tudott?
Bizonyára tudott lengyelül, vagy legalábbis valamilyen szinten biztos, hogy találkozott a nyelvvel. Érdekes, hogy László későbbi életében, és nem véletlen, hogy éppen ezért ő Lengyelországban egy sokkal kevésbé jelentős uralkodó, mint kevésbé jelentős szent, mint Magyarországon. Később életében a lengyel szál az már csak esetenként bukkan fel. Ilyen szempontból fontos a fiatalkora, amikor ő testvérével együtt a magyar trónharcok elől, édesapja halála után Lengyelországba menekül, majd innen második Boleszláv katonáival tér vissza, így sikerülve kivívni azt a megegyezést Salamon királlyal, aminek nyomán László és testvérei hercegséget, vagyis dukátust kapnak. És innentől kezdve egy hosszú cezúra a mai adataink, mai forrásaink szerint ismert László élettörténetben. Az biztos, hogy második Boleszláv lengyel uralkodó, amikor száműzik Lengyelországból, akkor Lászlónál keres menedéket. Ez egy olyan pillanat, amikor újra találkozik a lengyel szár és Szent László. Erről is a kiállításon megemlékezünk, hogy nagyon eltérően nyilatkoznak a krónikák. Van olyan, aki azt mondja, hogy László hálatelt szívvel fogadta Boleszlávot a korábbi katonai segítség miatt, de olyan is akad, aki azt állítja, hogy László le sem szállt a lováról, amikor a lengyel fejedelem az udvarába látogatott, ezzel fejezve ki megvetését a bukott uralkodó iránt. És még inkább a legendák körébe tartozik az utolsó ismert lengyel szál, ez a lengyel belviszályokba történő beavatkozás. László ugye ezt mesteri szinten űzte Horvátország Magyarországhoz csatolásával többek között. Ugye a lengyel belviszályokon is rajta tartotta a kezét, és ennek nyomán a képes krónika szerint erre semmilyen más bizonyíték nincsen, úgyhogy valószínűleg ez egy róla konstruált történet. De mindenesetre érdekes, hogy a képes krónika szerint Krakkót is megostromolta Szent László.
Ez a főváros volt akkor?
Igen. Az akkor már egyébként szép lassan fejedelemségekre szakadozó Lengyelországnak az egyik legfontosabb hatalmi központja. A képes krónika szerint László meg Krakkót is megostromolta. Ez tipikusan egy olyan középkori esemény vagy történet, ami valahol történelem és legenda határán mozog, mint ahogy László életének a jelentős része is ebbe a kategóriába tartozik.
nehéz őt kibogozni a múlt ködéből, vagy megismerni az ő alakját valójában. Lengyel források az ő életére vonatkozóan vannak?
Vannak. Későbbi konstrukció a Gal névtelen nevű lengyel udvari krónikásnak a krónikája.
Mikorból?
Az a lengyel krónikás, aki írt Szent Lászlóról, a Gal névtelen, ő az 1110-es években írta meg a krónikáját, tehát közvetlenül László halála után. Éppen ezért érdekes, hogy az ő információi azok vajon mennyire pontosak, vagy mennyire nem. Ő ír Lászlóról, azt is írja, ez alig ha igaz, hogy olyan hosszan nevelkedett Lengyelországban, hogy nyelvében, tetteiben, személyében teljes mértékben lengyellé vált. Erre semmilyen bizonyíték nincsen, sőt valószínűleg az ellenkezője igaz, hogy ahogy említettem, ő kisgyerekként elkerült Lengyelországból. És az a Gal névtelen az, aki egyébként kiemeli ezt a történetet, amikor László a lováról le sem szállva fogadta a udvarában a bukott elmenekült lengyel uralkodót. Úgyhogy ő egy olyan lengyel krónikás, aki foglalkozott Lászlóval, de sem egyidejű lengyel forrásunk nincsen, sem a későbbi lengyel krónikások számára nem volt fontos Lászlónak a lengyel származása, hiszen egyébként ezekben a lengyel belviszályokban történő, úgy ahogy, de egyébként nem olyan lényeges beavatkozás leszámítva, Lengyelország későbbi történetében ő semmilyen szerepet nem játszott, úgyhogy itt szép lassan az érdeklődés is lehanyatlott a személye iránt.
Maga a név az szláv, lengyel név? Előtte nem volt László nevű királyunk, utána lett még három?
Igen, ez a Vladislav, ez egy lengyel eredetű név, úgyhogy a mai bevett fordításával ez könnyen átültethető volt magyarra. Ugye később érdekes, hogy akadt még Vladislav nevű lengyel uralkodó a magyar trónon, rögtön kettő is, ők nálunk az Ulászló nevet kapták már a későbbiekben, a 15. században első, illetve második Ulászló, de az ő nevük, ő lengyel nevük az ugyanaz volt, mint Szent Lászlói, tehát szintén Vladislavként, csak a magyarosítás sikerült már másképpen.
Milyen az a László, aki a 21. század emberéhez tud szólni, még ilyen teljesen legendás források alapján is?
Én azt emelném ki, hogy a forrásoknak az elég széleskörű és figyelmes olvasása kicsit árnyalja Lászlónak az alakját. Ugye ő úgy rögzült, és mind a mai napig úgy van talán rögzülve a magyar, ha tetszik néplélekben, ha tetszik emlékezetben, hogy ő a lovak király, nem véletlen, hogy a legtöbb képen ő egy olyan uralkodó, akit nem karddal ábrázolnak, hanem csatabárddal, minden létező fronton azt hangsúlyozva, hogy egy harcosról van. A szó nem véletlen, ugye a magyar hadseregnek, a védőszentje, csendőrségnek a patronusa, és pont a krónikákban akad olyan pillanat, amikor Lászlót úgy mutatják be, mint aki az eszét használja. Sok lovak királynak nincs ilyen kiegészítő története, éppen a képes krónika az említett, valószínűleg nem megtörtént krakói ostrom kapcsán egy olyan történetet mesél el, hogy mind a támadók, mind a védők fogytán voltak az élelmiszernek, és László egy éjszaka azt a cselt emelte ki, hogy egy földből egy nagy halmot emeltek, és a magyar hadsereg kevés maradék lisztjét azt a tetejére szórták. A védők másnap reggel pedig a várból kinézve, krakóvárából kinézve azt látták, hogy hatalmas halomnyi lisztje maradt még a magyaroknak, is inkább feladták a várat. Igazság magja alig, ha van ennek a történetnek, de mindesetre mutatja, hogy van a krónikákban lenyomata annak, hogy Lászlót kicsit ezen a kicsit, hogy is mondjam, korlátozott lovak királyi pozícióban elhelyezni semmiképp sem. Pontos, segít ez emlékezteti minket az ő törvényeire, ami ugye egy nagyon komoly, nagyon szigorú törvénykezés volt az istváni törvényeknek az elsikkadása és a belső konfliktusok, polgárháborús viszonyokat követően az egyház megerősítésének a politikájára. Tehát azt gondolom, hogy Lászlóra mai visszatekintésből bátran lehet egy sokkal komplexebb uralkodóként tekinteni, sokkal többnek, mint egy határokat védő lovak király. Jóval izgalmasabb történetek is akadnak az ő róla beszélő krónikák és legendák körében, mint azok, ahol kizárólag az erejét használja.
Egy-egy szent népszerűségét mutathatja az is, hogy hány templomot szenteltek neki, hánynak a patrónusa, és hány település őrzi a nevét. Szent Lászlónak a Kárpát-medencében hány?
18 olyan település van, amelyik igazolhatóan Szent Lászlóról kapta a nevét. Tehát nem egy későbbi település összevonás során alakult ki a név, hanem közvetlenül Szent László királyról kapta a nevét, és hát nagyon érdekes, hogy mennyire nagyok azok a földrajzi távolságok, ahol ez megfigyelhető. Tehát, hogy említettem, tényleg a nyugat-kelet viszonylatban a Muravidéktől Erdélyig talán ilyen településeket, mint hogy a mai Magyarország egész területén is jelen van, nem lehet kimutatni olyan lokális súlypontokat, hogy valahol hirtelen több többségében lennének ezek a települések, úgyhogy igen, ez az emlékezet szempontjából a mennyiség is izgalmas, és az is, hogy mennyire nem egy földrajzi területre szorulnak ezek a települések. Mindegyik településen valamilyen formában a település puszta elnevezésén túl is jelen van valahogyan Szent László. Hol egy emlékmű, hol egy utcanév, hol a templomban valamilyen formában megjelenítve, tehát minden esetben túlmutat a puszta elnevezésen az ő alakja.
És tartják egymással a kapcsolatot? Tudnak egymásról a Szent Lászlók?
Igen, sőt, friss információm nincs erről, de nem sokkal korábban még tudunk róla, hogy bizonyos időközönként találkoztak is ezeknek a településeknek a vezetői, illetve a közösségei, mindig egy másik Szent László településen köszöntve a másikat, ami viszont egy igazi kuriózum, és valahol nagyon szép, főleg, hogy meglehetősen kis településekről van szó, sőt, tehát a nagy többsége az egészen kis lélekszámú település, de létezik köztük egy ilyen kapcsolati háló.
Az elhangzott beszélgetésben Balázs István Miklóst, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatóját hallották, a Dobó István Vár Múzeumban látható Szent László történetek, helyszínek, legendák címet viselő kiállításról. A tárlat augusztus 31-ig tekinthető meg a Vár Múzeum nyitvatartási idejében. Az ELTE etológia tanszékének neuroetológiai kutatócsoportja több mint egy évtizede kutatja állatok és emberek egymás közti kommunikációját és agyműködésüket, hogy feltárja azokat a mechanizmusokat és hatásokat, amelyek az evolúció során az ember kifinomult kommunikációs rendszerének, a beszédnek a megjelenéséhez vezettek. Ennek keretében az ELTE etológia tanszéke a Budakeszi Vadasparkkal együttműködésben a világon most elsőként vizsgálja a vaddisznók agyműködését, egy különleges beavatkozást nem igénylő, az állatok számára teljesen ártalmatlan mérési módszer segítségével. A kutatás lényegét Boros Marianna, az ELTE etológiai tanszékének tudományos segédmunkatársa foglalja össze.
A neuroetológiai kutatócsoport, ami az ELTE etológia tanszéken működik, már legalább egy évtizede azt kutatja, hogy milyen agyi folyamatok támogatják a kutyáknak a beszédértését. A kutyák ugye arra lettek szelektálva, hogy az emberekkel együttműködjenek, és nagyon jól érzékelik az embereknek a kommunikációs jelzéseit, és ráadásul a mi környezetünkben élve körülveszi őket a beszéd. Ezért vizsgáljuk azt, hogy ezek a különleges kommunikációs képességek a kutyáknál, ezek vajon hasonló agyi mechanizmusok által vannak megtámogatva a kutyák agyában, mint amit az embernél is látunk. És ez azért is érdekes, mert ha igen, akkor az azt jelenti, hogy az embertől egy evolúciósan távol lévő faj hasonló szelekciós nyomásra hasonló agyi mechanizmusokat tud kifejleszteni.
Bocsánat, ugyanazt gondoljam, vagy hasonlót, mint én?
Hasonlót, az emberhez hasonlót, igen, emberéhez hasonlót. És ugyanakkor ahhoz, hogy viszont ezt jobban megértsük, ahhoz szükség van olyan más fajok vizsgálatára is, amelyeket mondjuk másféle szelekciós nyomásért. Tehát mondjuk lehet, hogy domestikáltak, de nem arra lettek domestikáltak, diagnosztikával, hogy kooperáljanak az emberrel, hanem például hústermelésre. És ezért vizsgáljuk a törpemalacokat, akik az utóbbi időben nagyon népszerű társállatok lettek. A törpemalacokat is meg lehet tanítani különböző trükkökre, tudnak a vezényszavakra hasonlóan reagálni, mint a kutyák, és ezért fordult a figyelmünk egy ideje a törpemalacok felé.
Eszembe jut egy eset, amikor egy kutya együtt élt a malaccal, és a kutya megtanította a malacot, vagy a malac elleste a kutyától, hogy hogyan kell viselkedni kutyamódra. Ugatni nem tudott, de jött a kutyával együtt, és még a kutya ugatott minket, ő röfögött.
Igen, tehát hogy ők nagyon hasonló ilyen viselkedéses repertoárt tudnak kifejleszteni, mint a kutyák, és akkor itt újból felmerül, hogy ez vajon a domestikáció, tehát az emberrel való, vagy az embertől való félelemnek a csökkentése során alakulnak ki ezek a képességek. És ehhez pedig egy olyan fajt kell megvizsgálni, aki nagyon közel van vagy a kutyákhoz, vagy a törpemalacokhoz, de nem lett domestikálva. És itt jött képbe a vaddisznó. Gyakorlatilag, amit vizsgálunk a vaddisznóknál, az az, hogy ugyanazok a képességek, amiket eddig kimutatunk a kutyáknál, vagy a törpemalacoknál, azok megvannak-e a vaddisznóknál is. Tehát a kollégáim vizsgálták a vaddisznóknak azt, hogy viselkedésesen mennyire jól értelmezik a jeleket, például a mutatást, de emellett szerencsénkre lehetőség nyílt arra is, hogy az agyműködésüket is vizsgáljuk azáltal, hogy a tanszéken kifejlesztettünk már korábban egy olyan módszert, hogy egy nyugalomban lévő állatra felhelyezünk elektródákat, és ha különböző ingereket játszunk le nekik, például beszédet, ami különböző paramétereikben különbözik, tehát mondjuk egy felgyorsított tempójú beszéd, vagy egy lelassított tempójú beszéd, vagy különböző hangokat, a saját fajtársainak a hangját, emberi hangot, egy másik fajnak a hangját, akkor ezeket hogy dolgozzuk fel. És ezt vizsgáltuk korábban kutyáknál és törpemalacoknál, és ennek az együttműködésnek a hatására ezt akarjuk vizsgálni a vaddisznóknál is.
Ha jól értem, vadállat kell, de olyan vadállat, amit meg lehet szeridíteni.
Olyan vadállat kell, akivel együtt tudunk működni, igen. Tehát természetesen ezek kézből nevelt vaddisznók. Tehát először is annak a vizsgálatára, hogy a kutyák vagy a törpemalacok azért mutatnak ki bizonyos képességeket, mert amúgy korai életkortól az emberrel vannak szocializálva, vagy a domestikáció miatt eleve bennük van. Ehhez az kell, hogy egy olyan vadállatot nézzünk meg, aki nem domestikált, viszont az emberrel van szocializálva. És erre ezek a vadasparkban született kicsi vaddisznók tökéletesek voltak, ugyanis kézből neveltek, tehát nagyon jól elfogadják az embert, ugyanakkor nem estek át genetikailag domestikáción.
És kirajzol egyfajta agyhullámot, egy gondolatsort, egy-egy ilyen vizsgálat?
Ennél kicsit bonyolultabb. Ez a vizsgálat, az EEG vizsgálat, elektroencefalográfiás vizsgálat. Úgy néz ki, hogy elektródákat helyezünk fel az állatnak a fejbőrére. Ehhez csak megtisztítjuk egy sprével a fejbőrt, és utána egy ilyen pasztával ráragasztjuk.
Tehát, hogy nem fúrnak az agyba.
Nem fúrunk az agyba az állat, a malacok aztán egyáltalán meg sem érzik. Sőt, hát ugye az van, hogy az elején, amikor még megtisztítjuk, az olyan fogkefével kapirgáljuk, ami nekik ilyen jó leső érzés, tehát ők bele tudnak lazulni ebben nagyon, és akkor ráragasztjuk ezzel a pasztával az elektródát, és akkor el tudjuk vezetni a jeleket, tehát az agyhullámaikat rögzíteni tudjuk. Az EEG vizsgálatoknak a kiértékelése viszont egy hosszú folyamat, tehát ez nem úgy néz ki, hogy mi lejátszunk egy ingert, és azonnal látjuk, hogy mit gondol az állat, hanem ezek nagyon apró változások, amiket mi nézünk, és ezért nagyon sok ismétléssel, aztán kiátlagolva ezeket a válaszokat tudjuk meghatározni, hogy két ingerre, tehát két különböző ingerre, tehát mondjuk a fajtársnak a hangjára, vagy egy másik állat hangjára különbözően reagál-e a vaddisznó agya. És azt gondoljuk, hogyha ki tudunk mutatni ilyen különbségeket például a vaddisznóknál, akkor az azt jelenti, hogy ezek a képességek, amiket amúgy látunk kutyában is, disznóban is, és amúgy emberben is, ezek sokkal ősibb képességek. Tehát, hogy ezek ugye mind a három fajban, vagy akár mind a négy fajban is jelen van, akkor az azt jelenti, hogy talán a közös ősnél is meglehetett már.
Már a disznó is a kutya? Közös ősénél?
A disznó és a kutya és az ember, tehát mind a három fajnak a közös ősénél.
Hát akkor talán egy nap meg is értjük egymást.
Ez egy nagyon jó kimenete lenne a kutatásainknak. Természetesen, amikor mi ilyen összehasonlító vizsgálatokat csinálunk, akkor leginkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy az ember mitől olyan, amilyen, és akkor összehasonlítjuk más fajokkal, és akkor el tudjuk mondani, hogy ebben különbözünk, ebben vagyunk hasonlóak. De ugyan azt gondolom, hogy az is egy nagyon jó kimenete lenne ezeknek a vizsgálatoknak, hogyha abban is segítene minket, hogy ezeket a fajokat is sokkal jobban megértjük.
Ha mondjuk mutatnak egy csőkukorica képét egy vaddisznónak, az más ingert vált ki belőle, mint ha egy kutyának mutatnák ugyanezt?
Kezdjük ott, hogy a képre nem biztos, hogy reagálnak, de hogyha mondjuk egy csőkukoricát mutatunk egy disznónak, és egy csőkukoricát egy kutyának, aki nem biztos, hogy szokott kukoricát enni, akkor valószínűleg más olyan fog a két faj agya reagálni. Az egyiknél sokkal nagyobb jutalomérzetet kellene látnunk, mint a másiknál.
És hogyan jön ez a nyelv evolúciójának megfejtéséhez?
Azzal kezdtem, hogy ugye a kutya nagyon jól értelmezi az ember kommunikációs szándékait, és a kutatócsoportunk azt is kimutatta, hogy a beszéd feldolgozásában nagyon sok hasonló agyi folyamatot látunk, mint amit az embernél látunk. És gyakorlatilag hasonló vizsgálatokat tervezünk csinálni törpemalacokon is, és vaddisznókon is, hogy meglássuk, hogy ezek a kutyánál már kimutatott képességek, ezek vajon a domestikáció hatására jelentek meg a kutyánál, a kooperációra való szelekció hatására jelentek meg a kutyánál, vagy vajon a közös ősnél is ott voltak, és ezekre épült rá, hogy az embernél kialakulhatott a beszédképesség és a nyelvhasználat.
Most csak a fantáziám szalad el, mert nemrég olvastam a Pergamon rejtélyét, amiben egy kutya megtanult beszélni, hát nyilván a gépek segítségével. Létezhet az a jövőben, hogy egy ilyen elektroenkefalográfos gép, amit agyhullámot fog, azt beszéddé alakítja át? Vagy írott szöveggé?
Nem annyira elrugaszkodott gondolat, ugye embernél már léteznek ilyen, ezeket úgy hívják, hogy BCI, Brain Computer Interface, ami gyakorlatilag azoknál leginkább pácienseknél használják, akiknek olyan szindrómája van, hogy nem tud kommunikálni, tehát ilyen vegetatív állapotban vannak, vagy Logdin szindrómában, nem tudnak kommunikálni kifelé, viszont az agyuk még mindig működik, és feldolgozzák a beérkező ingereket, és ezen nagyon nagy munka folyik a tudományos világban, hogy ilyesmi eszközök segítségével gyakorlatilag az agyhullámaik leolvasásával tudjanak kommunikálni a külvilággal. Tehát, hogyha az embernél ezt el tudjuk érni, és majd megértjük jobban az állatokat is, akkor ki tudja egyszer. Ez még hosszú út.
Az elhangzott beszélgetésben Boros Mariannát, az ELTE etológiai tanszékének tudományos segédmunkatársát hallották. Most egy régebbi riportunk ismétlése következik, melyben John Savert, oxfordi teológia professzor könyvéről, az Édes és Áldott Hazáról beszélgetünk a fordítóval, dr. Alácsi Ervin őrnagy tábori lelkésszel. John Savert, Édes és Áldott Haza című könyvét tartom a kezemben, és a fordítóval, dr. Alácsi Ervin őrnaggyal tábori lelkésszel beszélgetek. Hogy talált egymásra a könyv, a szerző és a fordító?
Hát ez úgy kezdődött, hogy még a 90-es évek végén a külföldi tanulmányaim során találkoztam John Savert-del, akkor még világi professzorként oktatta a dogmatikus teológiát, és rendkívül megkapó volt, inspiráló az, amit és ahogyan tanított. Úgyhogy mi először mester és tanítvány viszonyban voltunk, később aztán barátok is lettünk, és ezt a könyvet egyébként a kiadónak én ajánlottam a figyelmébe, de nem kifejezetten azzal a szándékkal, hogy adják ki, hanem a kiadó ez egy szellemi közeg, egy komoly társaság, komoly filozófiai, teológiai, tudományos és kulturális érdeklődéssel, és ebben a baráti társaságban mintegy én bedobtam ezt a könyvet. Egy-két embernek ott a kiadó körül annyira megtetszett, hogy aztán ők kapacitáltak, tehát ők vettek rá arra, hogy fordítsam le, mert ők szeretnék ezt a könyvet kiadni.
Említetted, hogy még világiként, világi professzor professzorként találkoztál vele és hallgattad az előadásait, az az életút, amit ő bejárt, az talán a magyar katolikus fülének is és szokatlan.
Igen, mert sajátosan angol vagy anglikán, ha mondhatom így, hiszen ő anglikán családban született, anglikán lelkész lett, és így anglikán lelkészként az egész családjával együtt, tehát feleségével és három lányával együtt katolizált a 80-as években, illetve a 70-es években, amikor még nem volt arra lehetőség, hogy az anglikánból katolikussá lett lelkészek kérjék a Szentszéktől azt az engedélyt, hogy felszenteltethessenek a papságra, és amikor azután és részben az én meggyőzésemre ő a 2000-es évek elején a Szentszékhez járult engedélyért, akkor utána II. János Pál pápa adta meg neki ezt az engedélyt, és 2003-ban, ha jól emlékszem, szentelték föl pappá, és én az első miséjén Oxfordban ott is voltam.
Ez a könyv egyfajta gyűjteménye az előadásainak?
Nem igazán. Én nem is emlékszem rá, hogy ő tanított volna eszkatológiát. Én, ha jól emlékszem, szentháromság teológiát, krisztológiát hallgattam nála. Igazából inkább arról van szó, hogy őt ez a téma inspirálta, és főleg az egésznek a metodológiája, módszertana volt az, ami vonzotta, hiszen ő, mint dogmatikus, mint dogmatanár, mindig nagyon kihangsúlyozta, hogy a rendes tanítóhivatal forrásai közé elsőként jóformán és kihagyhatatlanul hozzátartozik egyrészt a Szent Liturgia, másrészt pedig a keresztény ikonográfia. És ugye ezt a témát, azaz az eszkatológiát, a végső dolgokra vonatkozó elmélkedést, ezt egy oltárképre fűzi föl, ugye egy Avignonban található kartúzi kolostor oltárképe ez, amely mint egy képileg ábrázolja, vagy foglalatát adja az eljövendő dolgokra vonatkozó keresztény reménynek.
Mellékeltétek is ezt az oltárképet, amiből már ízelítőt kapunk a könyvborítóján is, de azért mégsem egy műelemzés az.
Nem, arról szó sincs, ez nem egy művészettörténeti dolgozat, vagy előadás, hanem alapvetően egy teológiai elmélkedés. Tehát maga a festmény, az oltárkép csak ürügyét adja annak az egészen mély teológiai elmélkedésnek, amelyet ő ugye ennek kapcsán végez el, illetve fejt ki írásban, és amely tényleg szó szerint ugyan eszkatológiára, azaz a végső dolgokra utal, vagy arra vonatkozik, valójában egyébként rengeteg más teológiai témát is érint, és így egy nagyon szerteágazó, de mégis fókuszált, egy nagyon elméleti, de mégis gyakorlatias, egy nagyon, hogy mondjam, nagyon teológiai, mégis lelki és inspiráló ugye, szöveg született.
Többen is mondták, meg meghirdették a térdeplő teológiát, hogy nem ér az a teológia igazán túl sokat, amelyik nem kényszerít arra a végén, hogy letérdelj.
Hát igen, Szévőd ennek gyakorlója is volt. Tehát ő nem az a típusú tanár volt, aki hihetetlenül elvont előadásokat tartott, nem volt ilyen értelemben száraz elméleti ember, hanem eleve már az előadásai is hihetetlenül átszellemültek, inspirálóak voltak. Tehát lelki módon, vagy inspiráló módon tudott a teológiáról beszélni. Másrészt őt láttuk minden nap az oltári szentség előtt térdepelni, utána pedig nyilvánvalóan fölszentelése után én láttam őt papként működni, mai napig is egyébként Oxfordban egy plébánián, mint parókus él és dolgozik, úgyhogy én láttam őt a mindennapok gyakorlatában is, és ő tényleg az a fajta gondolkodó, az a fajta teológus, aki az előadásait azután mint egy az imádságban látja beteljesülni, és aki nem féli megmutatni a tanítványai előtt is, hogy bizony ő a nagy misztériumok előtt, amelyekről az előadásai során beszél, végül meghajtja a térdét.
25 éve ismerlek, és tudom, hogy te szereted és végzed is a tridenti ritust, a II. Vatikáni zsinat előtti hivatalos ritusát az egyháznak, liturgiáját. Van egy ilyenfajta rokonság közted és a szerző John Savert között?
Annyiban igen, hogy John Savert atya ott Oxfordban az egyik azon katolikus papoknak, akik a Birmingham-i érsek engedélyével a mai napig a rendes plébániai és az új liturgiát követő ugye szentmisék mellett alkalmi jelleggel ünneplik az úgynevezett régi latin szertartás rendszerinti szentmisét is. Ő ismeri és szereti a hagyományos liturgiáját a római egyháznak, és alkalmanként, tehát alkalmi jelleggel, mint egy lelkipásztori érzékenységét szemléltetve ezzel végzi is az olyan híveknek, akik erre igényt tartanak.
Csak azért kérdeztem, mert gondolhatom azt, hogy ez egy konzervatív könyv az eszkatológia tekintetében?
Bizonyos értelemben igen, bár nem liturgikusan, hanem inkább a teológiai szemlélete az, ami egyfajta konzervativizmusra enged következtetni. Bár én ezt nem konzervativizmusnak nevezném, vagy ha annak nevezném, akkor annak a szó legszigorúbb értelmében, tehát olyan értelemében, vagy olyan értelemben, hogy megőrzi az egyház hagyományos teológiai kincsét, hiszen, mint erre többször is hivatkozik a szerző, ezt a könyvet ő egyrészt a középkori szerzetes teológiának a hagyományaira alapozza, hiszen egy kartauzi közösség megrendelésére készült ez az oltárkép, és ezért nagyon sokat hivatkozik a bencés teológiai hagyományokra és a középkori szerzetes teológiai hagyományokra, másrészt pedig nagyon komolyan veszi, hogy az egyháznak és az egyházi tanítóhivatalnak azt a sorozatos és folyamatos ajánlását, miszerint aki dogmatikus teológiát művel, annak elsődleges tanítóként kell kezelnie Aquinoi Szent Tamást, ugye a teológusok hercegét, az egyház doktorok közül a legkiemelkedőbbet. Másrészt pedig egyáltalán a skolasztikus teológiai hagyományokat ő komolyan veszi, és kísérletet tesz arra, hogy a kezdetben egyébként egymással versengő, vagy egymással elég nehéz, terhelt viszonyban lévő szerzetes teológia és skolasztikus elméleti teológia között egyfajta szintézis létrehozza.
Milyen gondolatokkal, vagy miért ajánlanád minden teológusnak, teológiai hallgatónak, leendő papnak, hogy meglegyen ez a könyv a polcán, és hogy forgassa is?
Hát elsősorban azt szeretném kihangsúlyozni, nem csak papoknak, vagy teológiailag művelt, vagy teológiát végzett embereknek ajánlom ezt a könyvet, mert tényleg úgy tud Szévőrt fogalmazni, úgy ír, hogy inspiráló és érthető azoknak is, akik mondjuk nem rendelkeznek föltétlenül komoly teológiai alapokkal, vagy végzettséggel. Másrészt pedig igazából azért lenne fontos gyakorlatilag mindenkinek olvasnia az egyszerű hívőtől kezdve, akár a teológiai professzorig is, mert nagyon fontos eszköze lehet ez a könyv annak, hogy a manapság egyre inkább terjedő lapos immanentizmussal a kereszténységben szembe tudjunk szállni. Miközben, és ez többször kihangsúlyozza ő is, meg én is erről sokat szoktam beszélni, hogy miközben nagyon fontos az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakorolni. Miközben tudjuk az evangéliumi példabeszéd alapján, ugye, hogy ez a mi végső ítéletünknek egyik alapja lesz, hogy ha látunk valakit szomjazni, éhezni, ruhátlanul, stb., akkor segítettünk-e rajtuk. De nem ez az egyetlen egy ismérve a jó kereszténynek, sőt, igazából ennél sokkal fontosabb az, hogy megismertük-e a jó hírnek, azaz az evangéliumnak a valódi tartalmát, az igazság tartalmát, hogy elfogadtuk-e Krisztusnak a tanítását, hogy romlatlanul megőriztük-e ezt a krisztusi tanítást úgy, ahogy azt a katolikus egyház tanítóhivatala ugye elénk tárja, és így tovább. Ez az aspektusa is nagyon fontos a mi hitünknek, arról nem is beszélve, hogy nincs-e földön maradandó városunk. Tehát a mi reménységünk, a mi hitünk az még beteljesedésre vár. Ugye ez a beteljesedés már most elkezdődik, már most bizonyos értelemben kegyelmileg hozzáférhető a szentségeken keresztül, de ez a beteljesedés szó szerinti valósága majd csak az örök életben, ugye a mennyországban lesz. Tehát amit mi várunk, ugye az meghaladja az ember fölfogó képességét, az Isten olyan ígéretet tett nekünk, ami olyasmire vonatkozik, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit az emberi értelem föl nem foghat. Tehát mi ilyen ígéret birtokában vagyunk, mi egy ilyen reménységet hordozunk, és aki nem tudja fölemelni a tekintetét az isteni magaslatokra, az, aki egyfajta ilyen horizontálisan gondolkodik a kereszténységről, kihagyva a gondolkodásából, a hitéből azt, ami függőleges, az nagyon rossz úton jár, és ez a könyv hát fontos és hathatós eszköze lehet annak, hogy ezt az aspektusát a kereszténységünknek, a hitünknek visszahozza a mindennapjainkba és a döntéseinkbe és a fölfogásunkba.
Az elhangzott beszélgetésben John Savard, oxfordi teológia professzor, Édes és áldott haza című könyvéről, mely a Szurszum kiadó gondozásában látott napvilágot, a fordítót dr. Alácsi Ervin őrnagy tábori lelkészt hallották. Most Bozók Ferenc atya olvassa fel a Fecskékről írott esszéjét.
Fecskék és magyar költők. A fecskék, ezek a kis fekete smokingos, fehéringes fürge muzsikusok, végig csivitelik és röbdösik az egész magyar nyelven írott lírát, szinte a kezdetektől, Balassitól napjainkig. Balassinak kedvelt napszaka volt a hajnal és a reggel, hiszen hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek. És lenyűgözte a fecske dal. Mikor hallom a fecskéknek reggel éneklését, felindítom ottan azzal szívemnek szerelmét. A fecske a népi emlékezetben bizonyos virágokhoz hasonlóan, hóvirág, ibolya, a megújulás, a tavasz hírnöke. Ezt képzi meg Móra Ferenc a Fecske hívogató című versében. Villásfarkú fecskemadár, jaj de régen várunk, kis ibolya, szép hóvirág, kinyílott már nálunk. Erre utal az is, hogy első fecskének nevezzük azt, aki valahová a többieknél korábban érkezik meg. Virág Benedek a Fédrusz nyomán írott Fecske és Verép című versében a fészekhagyó és vándorszívű fecskék, valamint a rabló áttelelő fészket elfoglaló verebek jól ismert örök harcát írja meg. A versben a fecskék mellett a verebeknek is megvannak a maguk érvei és erényei. Az eresz és a ház gazdája azt veti a fecskék szemére, hogy elhagyva hazájukat és otthonukat, az áldásztelet itthon hősiesen viselni kénytelen, aszketikus, egyszerű, puritán, szürke verebek megérdemlik a gazdátlanná vált eresz alja fészkeket. Így válhat a szürke kis veréb a mostoha körülmények közötti helytállás, az itthon maradás jelképévé, a fecske pedig a honfiúi hűtlenség madarává. Kányadi Sándor a Madár marasztaló című versében elszomorodik a költözni készülő, szedelőzködő madarak látványától. Zsörtölődő című versében pedig az áttelelő verebek a nyaraló fecskéket irigylik és a nyarat várják. Veréb, elment az eszed, a hóesés betemet, írja Nemes Nagy Ágnes a Hóesésben című versében. A ma már teljesen elfeledett Dienes Lajos szintén a hazafiatlanságot veti a fecskék szemére. Frakkos farka olyast mutat, mintha az lenne jelleme, hogy nincsen honfi szelleme. Honához mégis mostoha, nem volt hű gyermeke soha a fecske. Madács Imre a Fecskéről című versében viszont nem a fecske hűtlen a házhoz, hanem a ház korábbi embergazdája. Fűnő küszöbén beroskat fedelére a galamb nem ül már. Kerte dudvát terem. Minden elkerüli az átkozott házat, minden odahagyja, csak a kis fecske nem. A fecskék elvándorolnak kedvező éghajlatot és körülményeket keresve, de felfeldobott kőként újra hazatalálnak. A hazai eresz alá. Meredek Elek vendégszerető házigazdaként boldog szívvel imitálja háza eresze alá a messziről érkezett kis tollas jövevényeket, két közkedvelt versében is jönnek a fecskék és megjöttek a fecskék. Móra Ferenc szintén írt verset Megjöttek a fecskék címmel, hasonló tartalommal. A népi hagyományban az eresz alá fészket rakó fecske áldást hoz a ház lakóira. Berendek Elek Isten madarait köszönti kedvenc kis zarándok szívű madaraiban. Szabó Lőrinc isteni vendégnek nevezi a fecskét közismert, közkedvelt Ficseri Füsti című versében. Közismert, hogy Tompa Mihály igen kedvelte a madaras allegóriákat és metaforákat. A Két madár című versében a fecske a tovaröppenő ifjúkor allegóriája. Egy másik versében a fecske Gólya című költeményben a fecskék sziszifuszi vándorlására csodálkozik rá. A költöző madárkák messzi tájról viszontagságos úton megtizedelődve érnek ide, az ereszünk alá, egy rövid nyári időt itt töltenek, szorgos fészek építő munkával, hadakozva fészek rabló verebekkel, foglalatoskodva gondos fióka neveléssel, aztán irány vissza. S a kicsinyek, hogy kiszálltak, végelőn az enyhe nyárnak. S míg a haraszt meg nem csördül, útra keltek seregestől. No, víz ezért, fecske, gólya, ide se jöttetek volna. Amíg Tompa allegóriája egy küzdelmes élet értelmetlenségére kérdez, addig Dzsida Jenő egy Fecske átsuhan című versében az emberi élet rövidségére csodálkozik rá. Egy búcsúzó fecske átsuhan házunk füstje fölött, csak ennyi volt. Reményik Sándor Fecske a víztükrén című versében az élet köznapi gondjai közt föl nem emésztődő, azok fölött magasan szárnyaló lélek párhuzamát találja meg a fecske allegóriában. Az emberi lélek akkor tud tiszta lenni, ha elemelkedik a fecskéhez hasonlóan, a tóvizét, a köznapi kötelességeket, gondokat csupán szárnyával legyinti, és onnan csapnak, onnan pár csepp csillogó csöppet, a lélek számára értékes tartalmakat elvisz magával a végtelen magasba. Ezt a tavat szárnyával érintő fecskeképet Arany János is megtalálja a Daliás idők 6. énekében. Elsuhan, átsuhan, mint a fecske szárnya, mely a tavat éri. Miként Baudelaire szimbolista madara az albatrosz, ki a levegő hercege, ám a földön járva megbotlik két óriási szárnyában, ha esetlenül lépeget. Fenn a tágas azurban boldog és szabad, idelen kikacagják, esetlennek, életképtelennek csúfolják. Gondolhatunk Váci Mihály szelíden, mint a Szél című versére is, ahol szép suhanásban szinte mozdulatlan szárnyal sebezhetetlenül repül át a tiszta lélek a világon, a földi létezésen, ahol fény éri, de sár nem. Az említett Aranyéhoz és Reményikéhez hasonló tóvizébe belecsapó fecskeképe Tóth Árpádnál is megjelenik a Lomhagályánban. Úgy ér, mint tó fölött, ha fecske csaptova, s lágygyűrűk él a vízen. Petőfi a sokat csavargó széltalpú költő, ezt a jelzőt Verlaine mondta Rimbaudról, a fecskék vándorló hajlamát irigyli az Ómi szép című versében. A költemény elején felidézi régi bohém fiatalos csavargó s vándor színész kedvét, a vers utolsó strófájában azonban már a fészekrakás, családi megállapodás otthonos beérkezését, biztonságát dicséri és igényli. Közismert gyakran idézett közmondásunk az egy fecske nem csinál nyarat, amely óvatosságra int, valamire vonatkozó legelső jelenségek még nem biztos, hogy beteljesedést és kibontakozást eredményeznek. Nem biztos, hogy a legelső fecskét követi a többi is. Késhet a szép, jó és boldog idő. Ez a mondás egy Ezopusz meséből eredeztethető, amelyben egy ifjú meglátja az első fecskét, ebből a szép meleg tavaszra következtet, és elhamarkodottan eladja a kabátját. Azonban ismét hideg napok jönnek, és meggondolatlansága miatt a tavasz hírnökének értelmezett fecskét hibáztatja. Görögországban mindmáig él egy fecskeköszöntő ünnep, amelyet március 1-én ünnepelnek. Ilyenkor utcai felvonulást tartanak, és a gyerekek fecskékről szóló daloskákat énekelgetnek. Reményik egy másik versében egy sír nem temető így fogalmaz. Egy fecske nem tavasz, egy fűszál nem mező. Rima János más lelki vigasztalás című költeményében a megérkező fecskék szintén a meleg, jó idő ígéretét hozzák. Gazdag Erzsi Fecskenóta című óvodásoknak szánt versében szintén a tavasz köszöntésén van a hangsúly. Vajda Jánosnak a Fecskék című versében a vándor fecskékről, kik a tél ellenségei, a rabság tagadása, a hon szeretet és honvágy jut eszébe. Fontos a fecskével kapcsolatban a szabadság asszociációja. A fecskét a szabadság madrainak is nevezik, mert nem lehet őket rabságban tartani. Ha befogják őket, nem szaporodnak tovább. A héber nyelvben is szabadságot jelent a fecske szó, deror. Gyulai Pál Honvágy című versében ugyanebben a vonatkozásban jelennek meg a fecskék. Juhász Gyulának is az otthon és hazaszeretet jut eszébe a fecskékről. A Tápai Krisztusban így ír, a nyárfa is magyar, a fecske is. Szabó Lőrinc a már említett Ficseri Füstiben egyéb tartalmak mellett szintén asszociál a hazaszeretetre is. Mi csalt ide tavalyi tanyádról, Ficseri, villafarkó, dalröpte vándor, a nagyvizek és hegyek felett, Magyarországra, Afrikából, micsoda hűség, mi szeretet. Kisfaludi Sándor a Kesergő szerelem 8. énekének 76. dalában a fecskék elköltözése szimultán idézi a nyár végét, a lombhullató őszt, a szerelem és ifjúság múlását. Kányádi Sándor szintén a közelgő ősz és búcsúzkodás hangján idézi fel a fecskéket a Valami készül című versében. Juhász Gyula a távozóban az ifjúságtól távozást vonja párhuzamba a távozó fecske rajjal. A tűnő ifjúsággal messze mennek az örömök és búcsút énekelnek, mint ősszel a fecskék, a költözők. Kosztolányi Dezső a Délután című versében szintén nem a fecskék érkezésére, hanem szomorú távozásukra, az ifjúság a nyár végességére, az ősz és elmúlás rezignált közelségére figyelmeztet. Pilinszky János a Madár és a Leány című verses meséjében a költöző kismadár hívogatja a kislányt, de ő nem mehet vele, mert kicsi a háza. Különös a fecskék színe változása is a magyar lírában. Dzsida Jenő acélkéknek nevezi a fecskéket a Szomorú tévedés című költeményében. Nemes Nagy Ágnes lila fecskéről ír, közismert gyermekversében, ugyanakkor kínálkozik a kis pingvineknek vagy smokingos zenészeknek látni őket fekete-fehér színük miatt. Ami a fecskék alakját illeti, gyakori a villa alakzat megképzése, például a már idézett Móra versben. Tompa Mihály viszont a suhanó fecskéket nyilvesszőknek látja a Két íjász című költeményben. Simon István az Asszuáni fecskék című versében ruhaszárító csipeszeknek látja a fecskéket. Juhász Ferenc fecske című versében a tintakék égbe, mint Schuster szögecske fúrodik a kemény magasba a fecske. Majd ugyanebben a versben jégeső szemecskének, búza szemecskének látja, láttatja, kis szárnyas tavasszal és nyáron házaink közelében vendégeskedő, ember közelségben röbdöső barátainkat. A Füsti fecskének jól ismerjük fecsegő, csacsogó, csivételő hangját. Hívó hangja talán leginkább cvit-cvit-cvitnek hangzik, veszélyt észlelve leginkább sírós, kétségbeesett, cing-cing-cing hangsort hallat. Természetesen a fecskék jellegzetes hangja is ihlető forrása a mindenkori magyar lírának. Balassi a már idézett versben egyszerűen éneklésnek nevezi a fecskedalt. Arany János így fogalmaz Arisztofanész fordításában. Cseveg a fészkét újító tavaszi fecskemadár. Dzsida Jenő Ernst Toller Fecskék könyve című versének műfordításában ilyen fecske hangot hallat. Cirici, 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 úr. Szabó Lőrinc a Ficseri hangutánzó szót használja a fentebb már említett versében. Kosztolányi Dezső Juan Ramón Jiménez spanyol költő Kikelet című versének fordítását így kezdi. Csicsereg a fecske a hajnali tájon, Juhász Gyuránál pedig Richard Demel német költő a Munkás című versének fordításában szintén fecskesereg, csicsereg. Reményik Sándor Ének anyámhoz című versében szintén a fecske megérkezett csicseregve. Radnóti Miklós is így ír, fejünk felett súrog és sivog, a fecskefészektől sötét eresz, himnusz a békéről. Simon István Aszulán fecské című versében csivog a fecske. Hajnal Gábornak is van Fecske csivog című verse. Juhász Ferenc közismert és egykor ünnepségeken sokat szavalt Nagymama című versében szintén csivognak a fecskék, és hosszan sorolhatnám a példákat. Végezetül megállapítható, hogy a fecskéhez kötődő költői képek és tartalmak a századok során keveset változtak, noha valamelyest modernebbek, merészebbek lettek. Példará Juhász Ferenc már említett Schuster szögecske, vagy Simon István ruhacsipesz képe. A fecskék érkezésének kezdett tavasz új remény, s távozásának nyárbúcsúztatás, lemondás, elmúlás jelentései folyamatosan jelen vannak költészetünkben. A fecskék, mint a haza szeretet és a honvágy, vagy épp ellenkezőleg a hazához való hűtlenség, a hazafiatlanság Fédrusz óta mindig visszatérő allegóriáiként azonban, érthetően főként a romantika, a nemzeti öntudatra ébredés korszakában erősödtek fel, jelentek meg nagyobb számban a magyar lírában.
Fecskék és magyar költők saját írását Bozók Ferenc atya olvasta fel. Ezzel már a műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!